Fintes Sándor Budapest főépítésze az aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk arról, hogy mi kell ahhoz vajon, vagy mi kellhet ahhoz, hogy élhetőbb legyen a főváros, és beszéltünk már néhány problémáról. Vannak olyan kérdések, amelyek előszeretettel kerülnek elő, amikor a fővárosiak Budapestről beszélgetnek. Ezeken szaladjunk végig, hogyha nem gond. Az egyik ilyen legelső, hogy talán az egyik ilyen legelső, ez a magasházak kérdése. Mit gondol a magasházakról?
Nem gondolom, hogy a magasházak szükségszerűen rosszak. Én például New Yorkot imádom. Ha most Budapest tekintetében merül föl nyilvánvalóan a kérdés, akkor ez már sokkal óvatosabb lennék e tekintetben. Ugye nem csak azért, mert Budapestnek van egy hihetetlen sziluettje, ami szintén borzasztóan egy érték. Tehát, hogyha ha megnézzük ugye a turisztikai magazinnakat, vagy egy bármit, ami Budapestről szól, az gyakorlatilag a sziluett ilyen-nappal. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos kérdés, de ez mondjuk, vagy nevezhetnénk nagyvalóan akár csak esztétikainak is, de mondjuk emellett ugye van egy olyan kérdés a magasházaknak, hogy ahol egy magasházfejlesztés elindul, ott egyrészt egy hihetetlen sűrűség növekedés jön létre. Kérdés, hogy ennek ugye az összes hatásával mondjuk számol egy ilyen fejlesztés, közlekedési infrastruktúra, megint a levegő, zaj és egyéb terhelések, ami hihetetlen koncentráltan egy adott ponton érik mondjuk a várost. Én ugye ez a magasházak nyilván volt korábban egy ilyen szimbolikus jelentése, ugye a gazdasági központok kell összekapcsolható jelentés. Én nem gondolom, hogy ez a kérdés, ez most a közel, de akár a távoli jövőt fenyegetni, hogy erről különösebben el kéne gondolkodni, de ha igen, akkor mindenképpen ezeket a szempontokat figyelembe véve azért egy hosszabb távú együtt gondolkodást igényel.
Szükség van ön szerint egy taxatív szabályozásra, tehát azt mondani, hogy Budapesten nem lehet X emelet fölépíteni? Vagy pedig így kell megvizsgálni minden egyes esetben, ha van egy ilyen terv, elképzelés, ötlet, ahogyan elmondta komplexen, vagy pedig azt kell mondani, hogy 15 emelet fölött nem lehet, most csak mondtam egy számot, lehet, hogy ennél kisebb vagy nagyobb házat is lehet, vagy kell építeni.
Hát pont a magas házaknál én azt gondolom, hogy ott azért ki kell jelölni azokat tehát hogyha el tudjuk ezt fogadni, vagy ezt a megközelítést, akkor ki kell, vagy ki lehet jelölni azokat a pontjait a városnak, ahol ez tulajdonképpen létrejöhet, már hogyha van mögötte elég erős fejlesztési erő. Tehát lehetnek a városnak olyan pontjai, jellemzően azt gondolom, hogy ezek külső pontok, ahol ezek létrejöhetnek.
Egy másik ilyen kedvenc téma, amire egyébként ön is utalt, hogy ugye a városnak a központjában, vagy a város belsejében vannak régi iparterületek, vannak üres telkek, hatalmas telkek, hogy más nem mondjuk például az a terület, ahova az előző kormány ugye a kormányzati negyedet tervezte. Tehát vannak olyan üres területek, amire most nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa. Mit lehet, vagy mit kellene kezdeni ezekkel? Van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen elképzelése?
Ez egy nagyon, nagyon hihetetlenül izgalmas kérdés, szerintem, és egy hihetetlen nagy területről van szó egyébként, tehát, hogy amit említett, az nagyon sok belvárosban lévő terület például, de ha egy kicsit kijebb megyünk, mondjuk a Hungária körúton kívül területeket, hogyha ilyen átmeneti zónát tekintjük, ott meglehetősen sok ilyen terület van, ahol egyrészt nyilván az ipar elszennyezette a földet, illetve a környezetet, tehát nyilván van egy ilyen kihívás ebben, hogy ezt hogyan, és ez mérhetetlen pénz nyilván ezeket rehabilitálni, de hogy hogyan lehet ebbe újra életet költöztetni, az egy jó kérdés, sokféle vélemény van. Itt is azt mondom, hogy megint az elkövetkező időszakban a gazdasági realitás fogja ezt meghatározni, de amire én nagy figyelmet fordítanék, és ami szerintem eddig az város fejlesztésből kimaradt, pontosan az ingatlan fejlesztők, mert piac által diktált nagy tempó, ami eddig volt, az pedig az előhasznosítása, vagy az ideiglenes hasznosítása, akár ezeknek a területeknek is, vagy akár az üresen álló, a belvárosban üresen álló üzleteknek évek óta, vagy hát ha végigmegyünk a belvároson, azért vannak nem kevés olyan terület, ami ha úgy mondhatjuk, hogy halott, pedig a belváros közepében vagyunk. Tehát, hogy hogyan lehet ezeket újra aktivizálni és megtölteni élettel, addig is, amíg mondjuk egy ilyen nagyobb fejlesztés létrejöhet, egészen elmenni addig az extrém koncepciójuk, hogy akár a földművelésbe, vagy a városi élelmiszer megtermelésnek mondjuk egy helyszíne lehessen, de akár az állattartás is. Tehát nyilván ezek nagyon provokatív felvetések, de én azt gondolom, hogy ilyen szinten máshogyan kell ránézni a városra, mint ahogy eddig tettük. Tehát
ez alapvetően pénzkérdés ön szerint, hogy azt mondta, hogy nyilvánvalóan most nagy fejlesztések nem várhatók, hogy lesznek ezekben az években, de alapvetően pénzkérdés, hogy mondjuk a főváros mit kezd ezekkel, akár csak átmenetileg ezekkel a telkekkel?
Nem feltétlenül, tehát az, hogy legyen egy kreatív ötlet, vagy a meglévő, akár a mindennapi dolgainkra, amik mellette eddig elmentünk, más perspektívával, vagy más nézőpontból rátekintve, és ebből a máshonnan nézésből egy eddig figyelmen kívül hagyott aspektus mentén elindulva állunk neki egy fejlesztésnek, ez nem feltétlenül, nem mindig pénzkérdés. Tehát most megint egy teljesen egyszerű példát említve, ezt egyébként visszakanyarodva a beszélgetés erejébe, ezt például szeretném, hogyha akár tovább folytatódna Budapesten. Elkezdtünk egy közösségkerteknek nevezett mozgalmat. Ez Nyugat-Európában és a tengeren túlon működik. Ezt a Kortárs Építészeti Központ, aminek alapítványnak a kuratórium elnöke vagyok, csináljuk most már 2 éve, hogy ez valamiféleképpen nálunk is elinduljon. Ez is egy jó kérdés volt, hogy ami Nyugat-Európában vagy a tengeren túlon működik, az működhet-e nálunk. Tehát ugye megint visszautalok arra, hogy a nemzetközi példák mennyire használhatók itt vagy sem. Ezek nyilván nem mindegyik és mindegyik specifikusan. Ez arról szól a közösségi városi kertészkedés, hogy a jelen pillanatban a város és jellemzően a belső területeken, a foghitelkeken, vagy az olyan beruházási területeken, ami jelen pillanatban semmi nincsen, létrejöhessen egy városi kertészkedés, tehát ott emberek, közösségek ezt a területet megkapják, és ott akár haszonnövényeket, paprikát, paradicsomot, vagy éppen virágot termesszenek. Tehát ez egy olyan fajta dolog, ami egyrészt zöldíti a város, másrészt közösségeket teremt. Ez megint egy olyan dolog, amihez nem kell alapvetően sok pénz. Nagyban javítja a városlakók életminőséget, mert nem csak zöld területet teremt, hanem ugye közösségi élményt is ad, leszámítva ennek a mondjuk minimális gazdasági jelentőségét, hogy mondjuk a helyben megtermelt élményszer egyébként milyen fontos, de mondjuk, hogyha ezt nagy területre terjesztem ki, akkor még akár ilyen vonzata is lehet. Bécsben például ez nem olyan régen egyébként kezdődött el, hogy ott a városháza pénzzel is támogatja, illetve földhasználati joggal ezeket a közösségeket, akik jelentkeznek, hogy ilyet szeretnének csinálni. És például ez mondjuk csak egy példája annak, hogy hogyan lehet ezeket a területeket aktivizálni addig is, ameddig el nem indulhat valami, ami nyilván egy valami olyan fejlesztés, ami az konszenzusos, hosszú távú jövőképben illeszkedik, nem pedig esetleg egy újra beinduló piac által diktált spontán fejlesztés.
Egyébként hosszú távon mi lehet ezeknek a területeknek a sorsa vagy a célja? Tehát mondjuk ezekre a területekre, hogyha mondjuk például ott mondjuk az elképzelt kormányzati negyed területéről beszélünk, vagy mondjuk a Hungária körút környéki területekről, akkor ön szerint mi lehet a célja? Tehát mi kerülhetnek oda csak ilyen felsorolásszerűen hosszú távon, nyilván nem most egy következő egy-két évben?
Hát,
tehát milyen célt kellene szolgálniuk hosszú távon ezeknek a területeknek?
Hát például, hogyha volt, tehát a kormányzat, tehát a nyugati pályadvar mögötti területre gondolunk, hogy ez a kormányzati negyed elképzés volt, tehát abba az az eleme, hogy ott a két kerület, ugye, amit szétvág tulajdonképpen a vasúti nyomvonal, az is ennyire belvárosi helyzetben, hogy ez valamiképpen nőjön össze, vagy fonódjon össze, hogy ez most kertészeti elemekkel, vagy pedig beruházási elemekkel, az egy kérdés természetesen, de hogy ennek meg kellene, hogy történjen, az előbb-utóbb az nyilván kívánatos lenne. Tehát ez persze megint összefügg azzal, hogy a városi közlekedésről mit gondolunk, tehát ami egy nagyon szimpatikus a budapesti közlekedési központ által képviselt irányvonal, egyébként nem nemzetközi tendencia, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni kell, és annak az erősödését kell mindenféleképpen támogatni. Az nyilván magával fogja azt is hozni, hogy ezek a, akár ezek a vasúti nyomvonalak hogyan alakulnak át, vagy pedig az a nagyméretű útfelületek.
Ugye ön említette, és nem feltétlenül szorosan építészeti kérdés, de ön említette például az ülésen álló üzlethelységeket, és ugye a, gyakorlatilag kicsit somásan azt lehet mondani, hogy a bevásárlóközpontok, amelyek bekerültek a városba, ezek gyakorlatilag képítették a körúton lévő üzlethelységek jelentős részét. Ez ugye nem szorosan építészeti kérdés, de az is nyilván, hogy ugye ne legyenek le újságpapírra leragasztott kirakatok. Lehet ezzel valamit kezdeni? Vissza lehet ezt valahogy fordítani, ezt a folyamatot? Van, amit az építészet tud ennek érdekébe tenni?
Hát itt megint arra utalnék vissza, hogy azok a kutatások vagy gyakorlatok hiányoztak, én azt gondolom, hogy már akkor is, amikor elkezdődött ez a plázaépítési láz, tehát hogy a nemzetközi gyakorlatból a tapasztalatoknak a leszűrése valószínűleg nem történt meg, nyilvánvalóan a piaci nyomás hatására. Ugye ennek a következménye, vagy részben a következménye, hogy a városmag kiürült, a kiskereskedelem gyakorlatilag eltűnt, és most pedig tényleg azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet ezt visszahozni.
Hogyan? Mi gondolkoznak?
Ez megint egy olyan dolog, amire többen többféleképpen gondolkodnak. Itt meg kellene azt nézni, hogy reális-e az, hogy mondjuk egy ilyen idealizált piaci hozamot várni és tartani az üresen álló üzleteket egészen addig, ameddig be nem indul egy piac, vagy pedig elgondolkozni azon, hogy ezeket hogyan lehet használni, akár egy csökkentett értéken, de akár hogyan lehet rábírni a tulajdonosokat arra, hogy ezeket az üzleteket kiadják. Tehát gondolok én arra, hogyha egy üzlet adott ideig üresen áll, akkor azt akár civil irodák, vagy más funkcióknak akkor oda lehessen adni. Tehát, hogy itt ezt átgondoltál. Ma meg lehet azt tenni, hogy üresen állnak az üzletek, és várakoznak. Tehát ez én azt gondolom, hogy ez senkinek sem jó, se a tulajdonosnak nem jó, mert semennyi bevételt nem generál, se pedig a város használónak, mert gyakorlatilag egy ilyen szellemvárosban találja magát bizonyos helyeken. Tehát ez például egy olyan kérdés, amiben én szeretnék egy ilyen együtt gondolkodást beindítani.
Ha már csapongunk, akkor ugye előszeretettel lehet azt mondani, amikor összehasonlítunk európai fővárosokkal, ugye Budapestet, ugye Bécset említetted, de nyilván máshol is lehetne összehasonlítani, hogy például park és játszótér ügyében, mint hogyha a többi főváros jobban állna. Lehet, hogy azért, mert a szomszéd fővárosa mindig zöldebb, de talán nem. Ez ügyben lát lehetőséget arra, hogy valamilyen elmozdulás legyen?
Hát például, ahogy beszéltünk erről, tehát ezek a jelenleg üresen álló ingatlanok, vagy akár fejlesztési célra kijelölt területeknek az aktivizálása ilyen irányba, és sokkal jobban a közösségekre bízva adott esetben. Tehát mondjuk ez a közösségi kert mozgalom, ez azért fenntartható, mert mondjuk ez egy korlátozott hozzáférésű területet jelent, tehát ez azt jelenti, hogy csak aki annak a közösségnek tagja, az fér hozzá, ő gondozza, és gyakorlatilag ez a tulajdonosnak semmiben nem kerül. Nyilván egy közterületnél már ez sokkal raffináltabb, mert itt ott ugye mindig van egy tulajdonosi szemlélet, és ott ugye költségei vannak egy ilyen parknak, tehát nyilván egy közpark, önmagában egy közparkot létrehozni és fenntartani, az nyilván csak költség. De az, hogy ezeket mondjuk bezöldíteni, vagy az iparterületeket akár ilyen irányba, akár csak ideiglenesen rehabilitálni, az szerintem ez egy fontos kérdés lenne. És az valóban az a zöld felületi mutatót azt drasztikusan növelheti.
Ha már csapongunk, mit gondol a Dunapartról? Ugye a főpolgármester úr akárhányszor itt járt az Arénában, ezt mindig el szokta mondani, hogy az ugye tarthatatlan szerinte, hogy a Dunapart számos kerületet érint, 5 vagy 6 kerület van, és majdnem mindenhol másként gondolkodnak róla. Mit gondol a Dunapartról, és mit szeretne ezzel kezdeni?
Hát itt nyilván a főpolgármester úr ugyan a problémára utal, itt a kerületek között, itt megint, hát a Duna... Akkor mondhatjuk, hogy ez például egy jó szimbolikája annak, hogy miért kell Budapestről egységesen gondolkodni. Tehát a Duna az, ami ugye összeköt ugye nem csak a kerületeket, de hát a két oldalt, a két egyébként teljesen eltérő karakterisztikával rendelkező két oldalt. Tehát itt is egyben kell gondolkodni. Hát azt gondolom, ezzel nem árulok el nagy újdonságot, hogy ugye a Dunának a partjaitól gyakorlatilag teljesen meg vagyunk fosztva, és ezt aktivizálni kéne, tehát ezt javítani kéne. Látható, hogy a közlekedés pillanatnyilag ugye teljesen elvágja. Számos ponton végül is alulhasznosított és kihasználatlan, tehát akár csak a közlekedés vagy az áruszállítást tekintetében, de akár a közösségi közlekedés tekintetében is ugye lehetne fejleszteni, de a sport célú fejlesztése, vagy a szabadidős kultúra és egyéb funkcióknak a megtelepedése, ezen nagyon jól lenne változtatni. Ezügyben egyébként van egy közös együtt gondolkodás például a BKK-val, hogy legyen végre egy akár egy Dunapályázat, illetve induljon el egy fejlesztési koncepció a Dunapart hasznosításával kapcsolatban, hogy ez a furcsa helyzet, ez az elzártság, ez megszűnjön.
Ez megszüntethető? Ugye kérdeztem már a beszélgetésünk első felében más kérdésekkel összefüggésben, hogy el lehet-e mozdulni, tehát lehet-e ezen még változtatni? Lehet változtatni, tehát lehet, el tud képzelni most olyan közlekedési megoldásokat, hiszen ugye nyilván a két alsórakpartról beszélünk, amelyik ugye nyilván elfoglalja most ezt a Dunapartot egyebek mellett. Szóval el lehet mozdulni erről? Tehát vannak akár kész ötletek, akár önnél, akár másoknál ismerjeneket, hogy ezt meg lehet oldani, hiszen nyilván valamit ezzel a közlekedéssel kezdeni kell?
Ez szerintem tipikusan egy olyan kérdés, hogyha a konszenzusos jövőképbe az egy erős elem és erős igény, hogy a Duna partok hozzáférhetősége javuljon, akkor léteznie kell olyan megoldásnak, ami ezt segíti elő. Tehát itt nyilván a 70-es évektől kezdve rengeteg koncepció volt, az alagúttól kezdve a teljes megszüntetéséig, ugye az is kérdés, hogy az M0-ás körgyűrű, hogyha bezárul, akkor mondjuk itt milyen forgalmi változások állnak elő. De igen, tehát akkor pontosan ezért fontos egy mondjuk egy 25-30 évre előre mutató koncepció, ahol akkor ebben az irányba indulnak el a fejlesztések. Tehát, de ez viszont nagyon fontos, hogy ez politikai ciklusokon átívelő legyen. Lyonban történt meg például az, hogy ott 20 éven keresztül ementén, és nyilván itt kezdődik az infrastruktúrának a egyes ütemeivel, és akkor viszont annak a koncepció mentén van kifejtve, és akkor nem lehet az, hogy ez 4 év alatt, vagy 4 évenként ez teljesen felborul, és más irányt vesz.
Ugye a főváros lakóinak egy jelentős része, talán szám szerint akár lehet, hogy a többsége is iparosított technológiával épült lakótelepeken él. Ezeknek az épületeknek egy jelentős része, ugye viszonylag sokat lehetett mostanában erről hallani, nagyjából most fogja elérni a tervezett élettartamának a végét. mihez fog kezdeni a főváros ezekkel, mihez tud kezdeni ezekkel az épületekkel, az ott lakókkal, ezekkel a területekkel? Nyilván nagyon sokféle
Igen, ez megint ugyanaz az a témakör, hogy egy ilyen nagyon alapos és átfogó kutatás kellene erről végezni. Megint csak itt a nemzetközi példákra mindig azért kanyarodok erre, mert praktikusan, hogy ha már vannak valahol jól működő példák, akkor nyilván azokból érdemes kiindulni. Itt is ezt kellene tenni, tehát hogy én azt gondolom, hogy a panel házaknak a rehabilitáció, ez nyilván nem állhat meg az energetikai korszűrtisítésnél, tehát nem arról szól, hogy akkor hungarocellal burkoljuk be ezeket az épületeket, hanem itt nyilván egy ilyen, megint ilyen összetett kérdésről van szó. De az, hogy mondjuk kezdődjön el végre, mondjuk akár egy állami bérlakásépítési program, ahol megindul egy olyan minőségi lakásépítés, ami a ahogy említette ezeket a lassan, de inkább gyorsan korszerűtlenné váló és energia nyelő épületeket aztán lecseréli egy bizonyos időhorizonton. Tehát ez egy nagyon fontos eleme lenne. Tehát például, hogyha egy ilyen születik, tehát hogy mondjuk induljon el egy ilyen belakásépítési program, akkor azt megint már csak ezzel a holisztikus szemlélettel kellene közelíteni, hogy mit jelent az, hogy valami gazdasági, társadalmilag és ökológiai fenntartható. Tehát milyen az új lakókörnyezet.
Alkalmasnak tartja ezeket az éveket, vagy ezt az időszakot most éppen, amikor ön ebben a hivatalba került, hogy ezek a szempontok megjelenjenek? És mondjuk fenntarthatóság, most csak erről, hogy az energiára gondolunk, de általában mondjuk a fenntarthatóság szempontjából megfelelőbb vagy élhetőbb környezetet, lakóterületeket, lakónegyedeket próbálnánk kialakítani. Szóval itt az ideje most ennek, vagy most alkalmas az időszak erre?
Most azért alkalmas, ugye nincs egyfelől a nyomás, a piaci nyomás, tehát nem kell félni, vagy nem siettet a spontán urbanizáció. Tehát egyébként, tehát most arra vagyunk kényszerítve, hogy hátrébb lépjünk, és ezeket a dolgokat átgondoljuk, hiszen az erőforrások elfogytak, fogynak, tehát a létrejövő új fejlesztéseket már valóban egy átgondolt stratégia mentén kell tenni, mert az látható, hogy nincs, tehát ezeket átépíteni, átalakítani, ezekre pillanatnyilag nincsen mód. Tehát igen, tehát az, hogy legyen egy gondolkodás és egy valódi tervezés, és megszülessen egy ilyen konszenzusos vágyott jövőkép, annak most itt van az ideje.
Fintes Sándor Budapest főépítésze volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.